Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te 2000 év óta ugyanaz az Úr vagy, és ugyanúgy mutatod meg önmagad nekünk. Kérünk téged, hogy most is jöjj közénk a te szent lelkeddel, és munkáld a mi szívünkben azt, hogy megértsük a te szavadat, a te igédet. Segíts, Úr Jézus, hogy amit szeretnél a mi szívünkben, lelkünkben egyen-egyenként elvégezni, azt megtehest, add, hogy nyitott legyen a mi szívünk, lelkünk, fülünk arra, hogy befogadjuk mindazt, amit te készítettél számunkra. Amen. Kedves testvérek, nem véletlen, hogy ezt a témát kaptam a mai előadás címéül, mert 7 évvel ezelőtt a teológián természetgyógyászat keresztjén szemmel ebből írtam a diplomamunkámat, és amit most szeretnék elmondani, az csak egy nagyon rövid töredéke annak, ami ebben a dolgozatban szerepelt, de azért remélem, hogy kerek egész lesz, és érthető lesz mindenki számára, hogy mi is ez a természetgyógyászat, és hogy nekünk, keresztjén embereknek hogyan kell ezekhez a dolgokhoz hozzáállnunk. Én úgy tapasztaltam a saját életemben, de a környezetemben is, hogy egy betegség nagyon nagy változásokat okoz. Keressük, kutatjuk a betegségek okait és a gyógyulás lehetséges útjait. Mindent megteszünk és meg akarunk tenni annak érdekében, hogy az egészségünket visszakapjuk. Számtalanszor találkoztam azzal a kijelentéssel, biztosan a testvérek is, hogy az egészség a legnagyobb kincs. Tehát nagyon fontos az emberek számára, azt gondolom mindannyiunk számára az egészség. És volt idő, amikor én is azon fáradoztam, hogy ezt az elveszített kincset újra megtaláljam, de ekkor még nem ismertem az Úr Jézust. És őt kikerülve, róla nem tudva, kerestem a gyógyulás lehetőségét. Én is a kíváncsiságtól, és attól hajtva, hogy minél hamarabb meggyógyuljak, elmentem, és felkerestem különféle természetgyógyászokat, és bennem is felvetődött az a kérdés, ami sok emberben, hogy mit tudnak a természetgyógyászok, amivel képesek a hagyományos orvoslás számára legyőzhetetlen betegségeket is meggyógyítani. Felmerül a kérdés, hogy mi a természetgyógyászok népszerűségének az oka. Egyrészt történnek gyógyulások, olykor reménytelennek tűnő esetekben is, másrészt viszont a betegeket megismertetik egy különleges világgal, a szellemvilággal, és ez a különleges találkozás nagyon sokakban még inkább kíváncsiságot ébreszt. Mivel az emberben ott az Úr, amit Isten teremtett a vele való találkozásra, ezt próbálják meg az emberek betölteni, betöltetni valamilyen úton, módon. És úgy tűnik, hogy a természetgyógyászok által kínált praktikák gyakran ezt a segítséget nyújtják. Ilyenek például az agykontroll, a transzcendentális meditáció, vagy a jóga, hogy csak néhányat soroljak. Ez a kapcsolat a másik világgal jónak tűnik, legalábbis egy ideig, de aztán az ember rájön arra, hogy becsapták, már nem ural saját helyzetének, mert valaki más uralkodik rajta. Én is ebbe a helyzetbe kerültem, először nagyon tetszett, nagyon nagyszerű dolognak tűnt, de aztán egyre inkább kétségbe estem, egyre inkább gyötörtek a félelmek, és ekkor, mondhatom, a legjobb kor szólt bele Isten az én életembe, és mutatta meg azt, hogy Jézus az, akiben megváltott, és egyedül rá van szükségem. Világosságot kaptam, ez 16 évvel ezelőtt történt, és megláttam a sötétséget, amiben addig éltem. És Jézus fényében láthatjuk meg azt, hogy ezek a praktikák, melyeket a természetgyógyászok üznek, nem Istentől, hanem a sátántól valók. A gonosz az, aki képes és tud csodákat tenni, hiszen ő az Antikrisztus, ami azt jelenti, hogy Jézus utánozva megtéveszt, és a megtévesztetteken uralkodik. A természetgyógyászat maga gyűjtőfogalom, és az értelmezés az igen széles skálán mozog, és sok esetben meglehetősen szabados. Előtérbe került a gyógymódok spirituális és okkultista jellege, amely a szabadosságot előidézi. Maguk a természetgyógyászok is elismerik azt, hogy a módszereik nélkülözik a természettudományos alapokat, mindezek ellenére alkalmazzák ezeket az eljárásokat, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy gyógymódjukkal talán a beteget még rosszabb állapotba juttatják. Leginkább vallási és filozófiai alapokra épít, és mellőzi az anatómiai megalapozottságot. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez mindegyikre jellemző. Tehát anatómiailag nem megalapozott, vallási és filozófiai alapokra építenek. A természetgyógyászattal foglalkozók nagy szerepet tulajdonítanak a személyes beszélgetésnek. Én is, amikor részt vettem egy ilyen rendelésen, akkor azt láthattam, hogy már maga a rendelő is egy nagyon szimpatikus hely, nem fehér falakkal, hanem kellemes színekkel, szép képekkel, közben hangzene szól, és a rendelésen figyelmet fordítanak a páciensre. Nem úgy, mint a körzeti orvos, akihez bemegyünk, és így úgy letudja a dolgot, és már mehetünk is. És azzal, hogy mi itt elmondhatjuk a dolgainkat, beszéltetnek minket, ez már gyógyulás, hogy valakit meghallgatnak. Tehát már ezért is sokszor sokak számára szimpatikusabb, mint a hagyományos orvoslás, illetve egy hétköznapi orvos, akihez bemegyünk, és alig várja, hogy kilépjünk az ajtón. A természetgyógyász fontosabbnak tartja az információt az egészségbetegség és a kezelés szempontjából, mint magát a fizikai testet. Nagyon fontos, hogy begyűjti az információkat azzal kapcsolatban is, hogy mikor született a beteg, mert az asztrológiának is rendkívül fontos szerepe van a kezelések során. Hogyha magát a természetgyógyászat fogalmát próbáljuk meg orvosi szempontból körülírni, akkor rögtön problémával kerülünk szembe. Az orvos társadalom véleménye erősen megoszlik ebben a kérdésben. A többség csak a gyógynövényes terápiákat sorolja ebbe a kategóriába, hiszen egyedül a gyógynövények származnak a természetből. A másik tábort képviselők, akiknek többsége természetgyógyászattal foglalkozó orvos, sokkal szélesebb skálát ért a természetgyógyászat fogalma alatt. A természetgyógyászat fogalmával kapcsolatban dr. Erdélyi Judit kardiológus a következőket mondja, ő egy keresztény hívő orvos. A természetgyógyászat nagy közös kalap, amely alá besorolható a gyógyfüves gyógyítsd magad mozgalmaktól kezdve, a különböző diétás, koplalási kúrákon át, egészen a relaxációs medotikák, akupunktúra, magnetizmus, homeopátia, parapszichológia, módszeréig minden. A doktornő problémának tekinti magát a természetgyógyászat kifejezést is, mivel e módszerek többségének semmi köze nincs a természethez, inkább vallási, filozófiai alapon indulnak. Ezért ő sokkal helytállóbbnak tekinteni az alternatív gyógyászat kifejezést. Fontosnak tartja, hogy azokat a módszereket, amelyek a természet megfigyelésein alapulnak, ne vessük el. Ide sorolhatók a táplálkozási és diétás módszerek, a mozgásterápia különböző ágai és a gyógyfüves gyógyítás. Mindezek hasznosak, ha nem vallási vagy filozófiai alapokra épülnek. A gyógyfüves gyógyítás napjaiban laikus körökben is nagy divattá vált. Azt mondhatjuk, hogy a természetgyógyászaton belül még ez a legtöbb jót, megtartásra valót kívánó módszer, de azért jobb, ha tudatosítjuk magunkban, hogy ahogyan a gyógyszereknek is vannak mellékhatásai, ugyanúgy a gyógyfüveknek is. Tehát, hogyha olyan kézbe kerül, aki nem ért hozzá, akkor bizony ez is okozhat problémákat. Tehát a fitoterápia fontos része a gyógyításnak, de csak szakavatottak kezében. Mindezek mellett azért említést kell tenni arról is, hogy manapság egyre több könyv jelenik meg a gyógyfüves gyógyítással kapcsolatban. Talán a testvérek is ismerik a Mária Treben című könyvet, vagy az ő könyvét, aki a gyógyfüves gyógyítással kapcsolatban írt könyvet. Rögtön el kell mondanom, hogy ez nem jó, és ne használjuk. Mert a nagy népszerűségének az oka éppen a hibáiban van, az emberek természet felett iránti vonzalmát tökéletesen kiszolgálja Mária Treben bibliátlan vallásossága, Mária tisztelete, és mindez varázslásos népi babonával keverve. Tehát, aki ezek alapján tájékozódott, azt mondom a testvéreknek, hogy ezt ne folytassuk. Amikor a természetgyógyászatról beszélünk, akkor nagyon fontos megemlítenünk egy fogalmat, ez pedig nem más, mint az okkultizmus. és beszélnünk kell az okkultizmus térhódításáról. A mai társadalmunkban a globalizáció nem csak a gazdaságban jelentkező irányzat, hanem a vallások és ideológiák terén is ugyanez megmutatkozik. Globális kultúrák és vallások konkurencia harcát éljük. És a 70-es évek óta az okkult és ezoterikus tanok hulláma árasztotta el Európát. Olyan szubkultúra jött létre, amely a legtöbb tudósban a középkor sötétjébe való visszaesés rémét idézi fel. Ma az ezoterika kategóriájában foglalja össze mindazt, ami régebben a varázslás, okkultizmus és a babona címszavakhoz került besorolásra. Az ezoterika egész egyszerűen ősrégi pogányság, bálványimádás. Az ezoterika különféle irányzatoknak a gyűjtőfogalma két fő forrása keleten és nyugaton fakad. Keleten a hinduk és japánok ősrégi bölcseleti tanai jelentik a bázisát, a hinduizmus és a buddhizmus, a gyakorlatok, a meditáció, a jóga és az a zen. A nyugati ezoterika a régi görögökig nyúlik vissza, és a középkori misztikán átjut el napjainkig. Az ezoterikus természetesen látja, hogy a dolgok térben és időben külön válnak, vannak csillagok, emberek, fák, de hisz benne, hogy alapjában véve minden ugyanabból a közös szellemből ered, és hogy a dolgok csupán e szellem látható, külső felének megtestesítői. Az isteni szellem külső megjelenési formái. Isten mindenben jelen van, az egészben és a legparányibb részben is. A mikrokozmosz-makrokozmosz elmélet az ezoterikus alapelméletnek az egyike. Az ezoterika mozgalom, az ezoterikus mozgalom nem más, mint okkultizmus segítségnek álcázva. Ma, ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor láthatjuk, hogy külön ezoterikus irodalom jelenik meg számtalan könyvvel, és azt is tudnunk kell, hogy az okkultizmus jelenség egyáltalán nem új keletű, évezredek óta jelen van a világban, de most a 20. század végén különösen is nagy a térhódítása, és nálunk Magyarországon is, ahol talán a kommunizmus idejében ezeket a dolgokat visszaszorították, hiszen mindent visszaszorítottak, ami nem materiális. Most egyszerre a rendszerváltással megnyíltak a kapuk nem csak az Isten útja előtt, hanem a gonosz útja előtt is. Az okkultizmus fogalma az a latin okkultus szóból származik, a jelentése rejtett dolog, titok, sötét, szövevényes, rossz útra tért. Az okkultizmus tehát egy évezredek óta gyakorolt néptudomány, mely 5000 évvel ezelőtt is ugyanolyan varázslás volt, mint most. Tudnunk kell, hogy az okkultizmus nem ritka jelenség, mára már átszövi az emberek hétköznapjait. És az okkultizmus létrejöttében nagyon nagy szerepe van az emberi kíváncsiságnak, hatalomvágynak és a természet fölötti segítségbe vetett bizalomnak, amely, hangsúlyozom, nem Istenre irányul. Ez a lelki állapot ajtót nyit az életünkben az Isten legnagyobb ellenlábasának, a sátánnak. Az okkult praktikák során a teljes passzivitás állapotában lévő embernek megváltozik a tudatállapota. És ez azt jelenti, hogy már nem ura a saját gondolkodásának, a saját gondolatmenetének, hanem valaki más uralkodik felette, és szélesre tárul az ajtó a démoni világ előtt. Az okkultizmus legkedveltebb és legveszedelmesebb formái a gyógyító praktikák, és ezek közül a legrégebbi, amiről már talán hallottunk, a ráolvasás. Ma egyre több olyan gyógyító eljárással találkozunk, amelyek alapjai az okkultizmusban gyökereznek, a legtöbb természetgyógyászat néven ismeretes módszer ebbe a kategóriába tartozik. Ennek a gyógyításnak a lényege az egészre törekvő gyógyítás. Annyiban helyes ez a szemlélet, hogy az embert, mint egészet nézi, tehát nézi a testét, lelkét, szellemét, az átlépés a természettudomány határán az okkult területre ott kezdődik, ahol már nem csak az embert magát nézi, mint egységet, hanem az ember és a világ mindenség egységét. Az ember és a kozmosz egységét állítja. Az ilyen gyógymódokba beáramlik aztán egy megmagyarázhatatlan kozmikus erő vagy energia, és mondhatjuk úgy is, hogy mágikus erő, és ez van jelen például a keleti gyógymódokban, ahol a yin és a yang, a mikrokozmosz, makrokozmosz közötti széttört harmóniát próbálja meg helyrehozni. de ezzel kapcsolatban bővebben majd akkor szeretnék, vagy erről beszélni, amikor a keleti gyógymódokról beszélek. Azt tudnunk kell, hogy itt nem természettudományosan levezethető hatásokkal van dolgunk, hanem olyan erőkkel, amelyeknek, ha a gyökerét tekintjük, akkor okkult, hinduista világképből származnak. Tudnunk kell azt, hogy az okkultizmusnak nagyon komoly testi, lelki és szellemi következményei vannak. Nincs olyan, hogy csak placebo hatás. Aki ilyesmivel foglalkozik, annak nagyon súlyos következményei lesznek. Én ezekről a következményekről itt most nem nagyon szeretnék beszélni, és nem nagyon szeretném ecsetelni, de hogyha valaki erre kíváncsi, akkor majd a személyes beszélgetésben nyilván erről beszélhetünk. És az okkultizmus után még egy nagyon fontos jelenség, ami átszövi az életünket, és amiről fontos, hogy ismereteink legyenek, ez pedig a New Age jelenség. Ez a napjainkban jelentkező vallási, filozófiai irányzatok és az előbbi részben tárgyalt jelenségek terjedését is tulajdonképpen ennek a New Age-nek köszönhetjük, ami azt jelenti, hogy új korszak. Ezen a vízöntő korszakát értik, amely felváltja a régi halak korszakát. Ez képezi az egész New Age mozgalom alapját, hogy a keresztény halak kora lejárt, ami időszámításunkkor kezdődött. A halak korszakában az ember Istenben bízott, a most induló vízöntő korszakban azonban az ember maga lesz Istenné, mivel lényének eddig nem is sejtett erőit fedezi fel és meríti ki. A vízöntő a maga szellemi, öntudattágító áradatát kiönti a földre, és úgy látszik, hogy most teljesedik be a kígyó régi ígérete, olyanok lesztek, mint Isten. Ők azt mondják, hogy az Isten halott, és az isteni most jelenik meg mindenben. Az ember maga lesz istenné, és már nem számít a valódi személyes Isten. A vízöntő korszak lehetővé teszi az ember számára a közvetlen kapcsolatot az én és a világegyetem, vagy a kozmikus energia között. A New Age további jellemzői, azért mondom el ezeket, mert találkozunk vele, és hogyha ilyesmivel találkozunk, akkor jó, ha tudjuk, hogy ez bizony a New Age-nek a jelmondatai közé tartozik. Az élet minden területén a különféle ellentétek kibékítése, a jó és rossz közötti különbség elmosása, az áhított egység és békesség kedvéért. A tudat átalakítása magasabb szintű tudattá, önmagunk szeretete, az önmegvalósítás különböző formái, pozitív gondolkodás, meditáció, önhipnózis, vizualizáció. A New Age azt állítja, hogy az ember mindenre képes. És ez a mozgalom az egész világot akarja meggyógyítani, sőt, kigyógyítani abból a betegségnek nevezett állapotból, amelyben szerintük ma a nyugat társadalma található. Ez a mozgalom az egész világot akarja új tudatszintre emelni. A New Age-nek vannak a kereszténységen belül támogatói, és vannak ellenzői, de hogyha megvizsgáljuk azt az igét, amelyet az Úr Jézus mondott, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, akkor jól láthatjuk, hogy ennek az újfajta világrendnek semmi köze nincs a kereszténységhez. Megpróbálja a kereszténységet magába olvasztani, és nekünk keresztényeknek, hívő embereknek nagyon józanul kell tudnunk ellenállni ennek. És hogy eljussunk a természetgyógyászathoz, magához, néhány szót szeretnék szólni először a hagyományos kínai orvoslásról. Ennek a filozófiai rendszere a taoizmuson alapul, a tao, vagy az út, a természet egyetemes törvénye. A taót, vagyis az utat kell megtalálnia mindenkinek, hogy a harmóniát elérjen. A taónak minden létező az alattvalója, ezt a törvényt soha senki nem sértheti meg. A tao a világ eseményeinek folyását három szinten határozza meg, ezek az ég, a föld és az ember. Ez a hármas egység sok szinten megnyilvánult, például a ma használatos akupunktúrás tűknek a használatában és tagozódásában is. Az ősi kínai szemlélet, amely az emberi testet makrokozmoszt kicsinyített másának képzelte, úgy vélte, hogy amint a természetben, épp úgy a szervezetben is állandóan ellentétes erők működnek, és ezeknek az egyensúlya biztosítja az egészséget. Ha ez felborul, ez az egyensúly, akkor következik be az ember életében a betegség. A szervezetben működik ez a két ellentétes, de egymás nélkül nem létező, éppen ezért egymást kiegészítő erő, ez pedig a yin és a yang. Azt hiszem, hogy erről már a testvérek hallattak, és a szimbólumot talán láthatjuk, mert most már átszövi a hétköznapjainkat, és észrevétlenül mindenhová belopózik. A yin eredetileg a hűvös északi, a yang a meleg napsütötte déli oldalt jelentette. Az élet valamennyi jelenségét, az egész testet is ez a két erő kormányozza, legalábbis így gondolják. A yin és a yang egyensúlyának a felborulása eredményezi a betegséget. Mégpedig a yin túlsúlyra jutása csökkent működésű, a yang túlsúlyra jutása a túlműködéses kórképet. És megjelenik még egy fogalom, amivel talán mostanában szintén találkozhatunk, ez pedig a ki vagy csi életenergia. És meglepő az is, hogy gyakran az orvosok is megpróbálják népszerűsíteni ezt. Különféle csi gépek kaphatóak most már, borsos áron. És hogyha valakinek valamilyen betegsége van, akkor azt ajánlják, hogy ezt a csi gépet meg kell vásárolni, és ragyogóan helyreállítja az emberben az életenergiát, és olyan egészséges lesz, mint még sohasem volt. Tehát az anyag és a mozgás kapcsolat rendszerében már megjelenik az anyag és az energia fogalma is, és ez az energia, ez a ki, csi, vagy bármi, tehát ki, csi, így nevezik általában a hagyományos kínai orvoslásban. És az a feladata ennek a csinek, hogy a test harmóniáját helyreállítsa. Mert úgy gondolták, hogy begyűjtik az energiákat a világból, és aztán ez az energia az emberben helyreállítja a rendet. És itt érkezünk meg az akupunktúrához. Az akupunktúra nem más, mint tűszórással végzett gyógyítás, idézőjelben mondom a gyógyítást. Maga a szó nem kínai, hanem latin eredetű, kínai neve Chenqiu. A klasszikus kínai akupunktúrában valamennyi pontnak külön neve van, mindegyik névhez külön legenda fűződik, és ezeknek a neveknek a fordítása problémát jelent. Kezdetben azt mondták, hogy 295 ilyen akupunktúrás pont van, ma már körülbelül 1000-re satszolják ezeket a pontokat, tehát azt mondják, hogy körülbelül 1000 ilyen pont van. A hagyományos akupunktúra tanítása szerint az egész testet vezeték, eredeti megfogalmazás szerint csatorna rendszer hálózza be. Nyugaton ezeket a csatornákat meridiánnak nevezik. Az elképzelés szerint ezeknek a csatornáknak két rendszere van, az egyik, amely a mélyben húzódik, és az egyes belső szerveket köti össze egymással, a másik a felületes, amely a bőrben és az izomzatban van, és a testfelületre vetítve hosszanti vonalakként ábrázolható. A külső és a belső vezetékek között számos összeköttetés található szerintük, és mindegyik belső szervhez tartozik az úgynevezett fő vezeték vagy csatorna, meridián, és ezekből összesen 12 pár van. Ezekbe annyira nem mennék bele, mert gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges. Na most ők úgy gondolják, hogy az eredeti elmélet szerint, hogy ezekben a csatornákban kering az életenergia, tehát ez a csi, és a meridiánok kapcsolatban vannak a belső szervekkel, végtagokkal. Szerepük az, hogy szabályozzák a különböző szervek funkcióit, továbbá transportálják az életenergiát, emellett összekapcsolják a belső szerveket a külsőkkel, így biztosítják a test egységes egészként való működését. A meridiánok létezésével kapcsolatban nagyon-nagyon eltérőek a vélemények. Igazából anatómiailag nem mutatható ki ezeknek a létezése. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hőfényképezéssel, megpróbáltak hőfényképezést végezni, és semmi ilyen meridián rendszer nem mutatható ki. Tehát anatómiailag nem alátámasztott az, amiről ők beszélnek. Maga a technika, tehát az előbb is említettem azt, hogy többféle megállapítás van arról, hogy mennyi ilyen akupunktúrás pont létezik. A tűk beszúrási mélysége testályonként változik. Nem mondom azt a testvéreknek, hogy tegyék fel a kezüket azok, akik részt vettek ilyen kezelésen, de én felteszem, mert én nem úgy beszélek erről, mint aki erről úgy csak hallott, megolvasott, hanem úgy, mint aki átélte, én is voltam akupunktúrás kezelésen, és el kell mondanom, hogy hát igen, érdekes. Néhány érdekességet ezzel kapcsolatban. Más a beszúrás mélysége az arcon és a különféle testtájakon. Más tűket használnak, van, ahol vastagabb tűre van szükség, van, ahol kevésbé vastag. Ha egy tű kiesik, akkor azt már oda nem szúrják vissza, akkor felhagynak aznapra a kezeléssel. És egy kúra időtartama maximálisan 15 hét, maga a kezelés 5-10 percig tart. Viszont nagyon érdekes, hogy amikor én egy ilyen akupunktúrás kezelésen részt vettem, egy orvos volt, aki végezte, tehát aki szurkálta a tűket, és miközben szurkálta a tűket, közben bejött az anyósa, hogy rettenetesen fáj a feje, és akkor azt mondta az anyósának, hogy ott van a fájdalomcsillapító, melyik szekrényben, és akkor gyorsan kapja be. Tehát nem a tűhöz nyúlt, és nem a tűket kezdte az akupunktúrás pontokban szurkálni, hanem úgy gondolta, hogy szüksége van azért a fájdalomcsillapítóra is. Na most azt mondják, hogy a tűknek a beszúrása minimális fájdalmat okoz, tényleg nem olyan nagy a fájdalom, bár olvastam olyan esetekről is, ahol egy kezelés után a kedves páciens elájult, tehát azért ez nem ilyen egyszerű. Az európai gondolkodás számára elfogadhatatlan minden olyan gyógymód vagy eljárás, amely nem magyarázható élettani jelenségekkel, és az akupunktúra hatás mechanizmusa az ismeretlen. Nem mindig idéz elő azonos, jól meghatározható élettani jelenségeket. Jó lehet, hogy néha a hatása igen látványos. Az akupunktúra több ezer évre tekint vissza, és ez alatt a hosszú idő alatt már alkalmazták Európában, Amerikában, viszont nagyon érdekes az, hogy az afrikai törzseknél hatástalan. Tehát azoknál, akiknek abszolút, de semmi közük nincs ehhez, a keleti kultúrához nem is éltek el semmilyen hatást. És felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi ez az akupunktúra? Hatásos gyógyeljárás vagy gyógyító mágia? Tudnunk kell, hogy az akupunktúrából már a modern mítosz lett. És propagálói tényként fogadnak el olyan dolgokat, amelyek magyarázatot igényelnek, amelynek semmi köze nincs a valósághoz, amelyek bizonyításra szorulnak. A tűszúrásos kezelés alapjai és elmélete évezredekkel ezelőtt született, számtalan feltételezésen, spekuláción alapulnak. Természettudományos módszerekkel ezek mind a mai napig nem bizonyíthatók. A 3000 évvel ezelőtti kínai tudomány, amely nem ismerte az anatómiát, az élettant, a kortant, a mikrobiológiát, tehát a mai orvostudomány alappilléreit, ez alkotta meg az akupunktúrát. És olyan elvekre alapította, mint a Yang-Yin páros, az életenergia, a meridiánok, az akupunktúrás pontok, és így tovább. Nem csak orvosilag, hanem bölcseletileg sem érthető pontosan az az álláspont, hogy a Yang miért jelent mindig pozitívat, és ha már azt jelenti a pozitív, miért mindig a férfias, a meleg, és miért mindig a nőies a hideg, mert hogy ők ezt így gondolják, és arra sincsen pontos magyarázat, hogy mit is értsünk pontosan az életenergia fogalma alatt. Arra sincs magyarázat, hogy miből keletkezik ez a feltételezett energia, és hogyan jut el a szervekhez, ha nincsen kimutatható összefüggő továbbító rendszer. Hogy milyen kapcsolat lehet a pontok és a hozzájuk kapcsolódó szervek között. A megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan kérdések végtelen sorát lehetne felhozni. Ami a klasszikus kínai akupunktúrát illeti, semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy valóban hatásos lenne bármilyen betegséggel kapcsolatban. Mégis történnek gyógyulások. Hát akkor hogyan lehet ezt az ellentmondást megmagyarázni? A látszólag súlyos ellentétek magyarázata elég egyszerű, legalábbis sokkal könnyebb, mint gondolnák. Egyrészt a betegségek jelentős része a szervezet természetes védekező rendszerének gyógyhajlamának hatására meggyógyulhat, anélkül, hogy orvosi beavatkozásra lenne szükség. Másrészt viszont tudnunk kell azt, hogy van egy hatalom, nem az Isten hatalma, hanem a gonosz hatalma, aki képes és tud gyógyítani. Azért, hogy ezután az embereket magához láncolja. Ha azon gondolkodunk, hogy mi az akupunktúra, gyógymód vagy mágia, és hogy érdemes ezeket a módszereket kipróbálni, az akupunktúra olyan eljárás, amelyről sokáig azt tartották, hogy az évezredes tapasztalatok során kikristályosodott az ősi keleti bölcsességet magába foglaló általános gyógymód. Hogy ez mennyire nem így van, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Kínában sem ez az egyetlen és kizárólagos gyógymód, sőt, gyakran a kínaiak is idegenkednek tőle. Az akupunktúra rengeteg mágikus elemet hord magában, és feltehetően ennek köszönheti azt a karriert, amit ebben az elidegenedett nyugati társadalomban befutott. Magáról a további eljárásról nem kívánok bővebben beszélni, ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen, de az idő telik, és így muszáj tovább haladni. Úgyhogy most a reflexológiáról szeretnék beszélni néhány szót, amely szintén nagyon elterjedt hazánkban is. A reflexológia módszere megközelítőleg 4000 éves múltra tekint vissza, és gyökerei több kultúrában felfedezhetők. Az ókori Egyiptomban is használták ezt a masszírozási módszert, az ősi indián törzsek is alkalmazták, és nagy szerepet tulajdonítottak a kéz és a talp masszírozásának. A test különböző helyein, a lábon, a kézen, a fülön, az orron, a nyelven, az arcon, minden szervünknek a kicsi nyitett mása található meg. Ez szerint a filozófiai gondolkodás szerint. És itt ilyen zónák vannak, és ezek pedig a méreganyagok, az úgynevezett salakanyagok lakóhelyei, lerakodó helyei. És minél betegebb egy szerv, annál több lesz az ilyen salakanyag lerakódás. És a masszírozás lényege éppen az, hogy ezeket a lerakódott salakanyagokat felmasszírozzák, és ezek aztán eltávoznak a szervezetből. És így a szervezetben helyreáll az energiaáramlás. A talált elváltozások nem feltétlenül betegséget jeleznek, hanem például azt, hogy van, amilyen egyensúlyzavar van a szervezetben. És itt is ugyanez a meridián rendszer van, tehát az energia ugyanúgy ezen a meridián rendszeren keresztül áramlik, szerintük. Az akupunktúra, illetve az akupresszúra módszerének a továbbfejlesztése, ez a reflexológia, mai népszerű nevén talpmasszázs, de azt tudni kell, hogy ennek semmi köze nincs az orvosi értelemben vett reflexekhez. Tehát ahol semmi köze nincsen. Alapja ugyanaz, mint a fülakupunktúrának, úgy képzelik el, hogy a talpon az ember szerveinek a kivetítődése van, az ember kicsinyített mása, tehát megvan mindennek a pontja, hogy hol van a fej, tehát különböző szervek, és hogyha valami problémás, akkor azt kezdik el masszírozni. Ilyen térképek vannak, amelyek megmutatják pontosan, hogy mi mit is tartalmaz, és hogyha valakinek problémája van, akkor úgy gondolják, hogy hoppá, fáj a fejem, akkor megvan, hogy hol van a fejnek a pontja, és akkor azt megmasszírozzuk. Legalábbis ők így gondolják. Tehát ezekben a könyvekben, amelyek ezt a módszert népszerűsítik, fontos leírást adnak erről is, tehát laikus kezekbe is oda kerül, és akkor az emberek masszírozgathatják magukat is, meg egymást. Na most a reflexológiával kapcsolatban is igen erősen megoszlik az orvostársadalom véleménye. Vannak olyanok, akik beépítik a praxisukba, de a többség, hangsúlyozom, a többség nem alkalmazza, sőt, kifejezetten ellenzi, mivel ennek a működési rendszeresen bizonyítható anatómiailag. Maga a reflexológiát tanító könyv leírja a módszer lényegét, és azt, hogy hát bizony a tudnivalók azért még a tudományos alapokat nélkülözik. Tehát maga az a könyv, én láttam a kezemben volt, amiből ezt tanítják, az is leírja azt, hogy azért a tudományos alapokat ez nélkülözi. Ők úgy gondolják, hogy a reflexzónák olyan idegpontok, amelyek egy-egy távoli testrésszel kapcsolatban vannak, és az egész testen mindenütt találunk reflexzónákat, és a reflexzónák masszírozásával javíthatjuk bennük a vérkeringést, így a hozzátartozó szerv működését is. Na most azt hangsúlyozom, hogy nem szabad összekevernünk az gyógymasszázssal, tehát én most nem azt mondom, hogy mindenféle masszírozás rossz. De az, amely erre épül, és egy ilyen filozófiai rendszer van mögötte, amely megpróbálja a talpon lévő pontokat egy-egy szervhez kötni, az biztos, hogy helytelen, és nem jó. De amikor elmegyünk fizikoterápiára, és egy kicsit próbáljuk magunkat helyrehozatni, mert itt fáj, ott fáj, azért az egészen más, tehát a kettő nem keverendő össze. És akkor egy nagyon népszerű módszer, ami ma jelen van, és nem is igazán módszernek tekinthető, hanem inkább szernek, amely ma virágkorát éri, és átszövi az egész gyógyszergyártást, és a gyógyszertárakban ma már sajnos nagyon népszerűsített és ajánlott szer, ez pedig nem más, mint a homeopátia. És nagyon fontos tudnunk azt, hogy mi is ez. A homeopátia elve szerint az ember szervezetébe koncentráltan jutatnak be bizonyos anyagokat, és ugyanolyan tünetei keletkeznek, mint maga a betegség. A homeopátia ember szemlélete is globális, egy kozmikus egység részeként vizsgálja az embert. Ez most lehet, hogy itt néhány mondat egy kicsit értetlen lesz, de muszáj elmondanom ahhoz, hogy mégis azért tisztán lássunk. Úgy gondolják, hogy az embernek négy alkotó eleme van, a fizikai test, az étertest, az asztráltest és az én. Ezt nevezik mikrokozmosznak, amely a makrokozmoszhoz kapcsolódik. És a gyógyszer az nem más, mint egy híd a mikrokozmosz és a makrokozmosz között. Tehát a gyógyszer hivatott arra, hogy a makrokozmoszból vett energiákkal helyreállítsa az én kis mikrokozmoszomat. Egyszerűsítve körülbelül így ennyi. És ők úgy gondolják, hogy az ember testi és lelki betegségeinek, nehéz sorsának, minden nyomorának oka a kozmikus léttel és energiával való diszharmónia. Tehát ez a homeopátia véleménye, a homeopátiás gondolkodás véleménye. Nyilván, aki bemegy a gyógyszertárba és megveszi ezt a kis szert, annak fogalma sincs róla, mert ezt nem írják le. Tehát azért ezt hangsúlyozom, hogy nekünk vannak gyógyszerész ismerőseink, akik árulják a gyógyszertárukban, de fogalmuk nincs róla, hogy mi ez, mert azért olyan nagy felvilágosítást nem kapnak erről. A homeopátia megalapítója Samuel Hahnemann, az ő tanán alapszik az egész. Róla azt kell tudni, hogy Krisztus tagadó, okkult tanokban elmélyedt, szabadkőműves és antropozófus volt, abban hitt, hogy ezt az egész homeopátiás rendszert természet feletti erők jelentették ki neki. Tehát ezt nem ő találta ki, hanem természet feletti erők jelentették ki neki. A homeopátia legfontosabb jellemvonása a hasonlóság elve. Az a szer, amely egészséges egyénen nagyobb adagban különböző tüneteket vált ki, például hasmenést, csökkentett adagban hatásos lehet olyan betegeknél, akinek tünetei hasonlóak. Tehát akinek hasmenése van, akkor csökkentett adagban megkapja azt, ami a másiknál okozza. A homeopátia szervezet saját serkentő és szabályozó rendszerének működésére számít. Vannak betegek, akiknek jól megfigyelhető, hogy a homeopátiás szer hat, míg a másik embernél semmilyen hatása nincs. Ennek okait keresve különböző kísérletek elvégzése során rájöttek arra, hogy vannak olyan egyes emberek, akik a homeopátiára fogékonyak, míg mások nem. Ugye ez az algopirinnél nem így működik, hogy vannak, akik fogékonyabbak rá, mások pedig nem. Na most a klasszikus Hahnemann-féle homeopátia legfontosabb eleme a simile similibus curantur, ami azt jelenti, hogy hasonlóval gyógyítatik, tehát ez a kutya harapás szőrével mondhatnánk így is. A homeopátiás készítmények lényege, hogy előállításuk a felhasználandó anyagok higításában jön létre, és ezt a higítást különféle előírások alapján végzik. Nagyon fontos az, hogy megvan határozva, hogy hogyan készítik. Olyan mértékig felhigítják az eredeti anyagot, hogy a gyógyszerként eladott készítményben gyakran már egyetlen egy molekulája sincs, tehát egyetlen eredeti molekulája sincs, az eredetiből egyetlen egy molekula sincs. Na most Hahnemann szerint ez azért nem baj, hogy nincs már egyetlen egy molekulája sem az eredeti anyagnak, mert igazából nem az hat, hanem a kozmikus energia, amit a kozmoszból lehet belegyűjteni. Tehát igazából nem az anyag a lényeges, hanem az, ahogyan begyűjtik a kozmoszból az energiát, mert ez hat benne. Amikor a homeopátiás idézőjelben gyógyszereket vagy készítményeket készítik, akkor Hahnemann eredeti utasításai szerint meghatározottak a kézmozdulatok és minden, ahogyan ezt el kell végezni. Mert a rázás az az, ami a gyógyító erőt képes az üvegbe zárt. Tehát a rázással adják meg az üvegbe zárt valaminek vagy semminek azt az erőt, amivel gyógyítani képes. Na most akkor, amikor Hahnemann készítette ezeket a készítményeket, a pikantériája az egésznek azt, hogy hozzá kell ütni valami kemény tárgyhoz, és a kezében nem volt más, mint egy kemény kötésű biblia, és ahhoz ütögette. Na most én néhány évvel ezelőtt láttam a televízióban azt, hogy hogyan készítenek homeopátiás gyógyszereket, és nagy meglepetésemre előkerült a nagy biblia, és ugyanúgy az üvegcsét ahhoz ütögették. Na most, hogy mi is ez a homeopátia? A homeopátia az az energiagyógymódok közé sorolható, tehát a természetgyógyászaton belül energiagyógymódok közé sorolható, és abszolút okkult és varázslásos módszer. És ezzel jó tisztában lennünk, hogy ma már adják gyerekeknek, és akkor hogyan hat? Nagyon érdekes volt, amit ezzel kapcsolatban olvastam, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy ki hisz benne, hogy a szülő hisz benne, vagy a gyerek, mert beindítja azt a kaput, azt az ajtót, amin keresztül mégis működésbe lépteti ezt az egészet. Tehát amikor ilyen homeopátiás golyócskákat, meg ilyesmit próbálnak nekünk ajánlani, akkor jó, ha tudjuk azt, hogy ez nagyon komoly filozófiai rendszerre épül, és igazából gyógyító hatása lehet, de nem amiatt, ami benne van, hanem amiatt, ahogyan elkészítették. És láttam a múltkorában egy gyógyszert, rá volt írva nagybetűkkel, hogy homeopátiás gyógyszereket alkalmaznak, vagy gyártanak, illetve hogy ezeket árusítják. És ki volt írva nagybetűkkel, hogy eredeti Hahnemann módszer szerint. Tehát az azt jelenti, hogy semmit nem változtattak az elkészítési módján, mert ez a lényege. Én azt ígértem a lelkész úrnak, hogy olyan sok módszert nem fogok mélyen itt kivesézni, de még azért szeretnék néhányat csak a felsorolás szintjén elmondani, hogy mi az, ami még ide tartozik. Ezek mellett, amiket elmondtam, ide tartozik még az akupresszúra, a moxibustió, az inga varázsvessző, gyógyító kristályok és kövek, a Bach-féle virágterápia, aromaterápia, színterápia, szellemgyógyászat, agykontroll, reiki, bioenergetika, távgyógyászat, energiaküldés, adás, transzcendentális meditáció, jóga, irisdiagnosztika, és azért lehetne még sorolni, mert mindig jönnek újabbak és újabbak, amelyek ugyanerre építenek, csak egy kicsit más, és egy kicsit más az elnevezése. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor mi hogyan is viszonyuljunk ezekhez a kérdésekhez. Én úgy gondolom, hogy ebben egyetérthetünk, hogy minden ember számára, és ez alól a keresztény ember, a hívő ember sem kivétel, fontos az egészség. És amikor szembe kerülünk egy betegséggel, akkor talán mi is feltesszük azokat a kérdéseket, hogy miért. És hogy egy-egy betegség konkrétan miért alakul ki, hát ezt nem mindig tudjuk. De hogy maga a betegség az miért van, ezt pontosan ismerjük, hiszen amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor minden jó volt, minden tökéletes volt, de a gonosz rászette az első emberpárt, akik fellázadtak Isten ellen, és ez a rend megbomlott. És az Isten, a teremtő és az ember közötti harmónia, egység is megbomlott. Az ember mit csinált? Nem engedelmeskedett Istennek, és ezzel megérkezett ebbe a világba a bűn. Tehát azt, hogy egy-egy konkrét betegség miért történik az életünkben, azt nem feltétlenül tudjuk, de hogy általában véve a betegség, az a bűnnek a következménye, ezt tudhatjuk. Hiszen a bűnnek a következménye a halál, és nagyon gyakran egy-egy betegség nem más, mint a halál erőszobája. De azért olyan jó, hogy Isten nem hagyta ebben a kétségbejtő állapotban az embert, hiszen mit mond? Hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen az útjáról és éljen. És jól tudjuk, hogy utat készített, és az út nem más, mint maga az élő Úr Jézus, aki azért született meg, Azért jött erre a földre, azért kellett meghalnia a Golgotán, szenvednie az én bűnömért és mindannyiunk bűnéért, hogy ezt az Isten és az ember közötti viszonyt újra helyreállítsa. Ő az, aki halálával, feltámadásával legyőzte a halált, a bűnzsoldját, és legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a sátánt. Tudnunk kell azt, hogy egyedül az Úr Jézus az, aki megoldást kínál a bűn miatt Istentől elszakadt ember számára. És amikor mi vissza akarunk jutni az Atyához, akkor nem kerülhetjük ki az Úr Jézust. Hiszen ő maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. De a földi pályánk során sok nehézséggel és sok nyomorúsággal találjuk magunkat szembe, és ilyen a betegség is. A kérdés az, hogy mi hogyan nálunk egy-egy betegséghez hozzá. A pozitív gondolkodás hívei azt tanítják, hogyha valaki hívő, akkor nem lehet beteg. Illetve ha beteg, akkor nem elég hívő. Ezért vannak olyan szekták, olyan felekezetek, amelyek nem is tudnak mit kezdeni a betegséggel, úgyhogy ha valamelyik kedves testvérük megbetegszik, hát akkor megmossák a fejét, idézőjelben, vagy tehát keresnek valamiféle választ, de a válaszok általában úgy hangzanak, hogy nem elég hívő, mert aki hívő, nem lehet beteg. De mi nagyon jól tudjuk azt, hogy igenis vannak betegségek. És ahogyan Pál apostol életében is volt súlyos betegség, és tudjuk, hogy kérte az Urat, hogy vegye el tőle, mi történt Pál apostollal? Meggyógyult? Nem. Az a több is ott maradt a testében, de ettől Pál apostol hitetlenné vált? Elfordult Istentől? Nem. Ugyanolyan hűséges katonája maradt az Úr Jézusnak, mint azelőtt. Azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy Istennek a legnagyobb szeretete irántunk azt, hogy elküldte az ő fiát, az Úr Jézust ebbe a világba. És amikor Jézus ott volt testi valóságában is az emberek között, akkor nagyon sok csodát tett. És ezeknek a csodáknak egy jó része éppen gyógyítás volt. És ma élő keresztény emberként is tapasztalhatjuk azt, hogy bizony Istennek van hatalma arra, hogy ma is tegyen csodákat, és tesz is. Van, amikor nem történik gyógyulás, imádkozunk, el kell hordoznunk a betegséget, és bizony van olyan, amikor az Úr valami különleges szeretetét mutatja meg irántunk, és megmutatja azt, hogy olykor reménytelennek tűnő esetekben is ő ad szabadulást, ő ad gyógyulást. Az én életemben is volt egy ilyen gyógyulás. 1993 őszén kórházba kerültem egy ilyen cisztával, és úgy tűnt, hogy meg kell operálni. És még a műtét előtti napon volt egy utolsó vizsgálat, és aztán este, az estége az útmutatóból, Márk evangéliumából az az ige volt, hogy a leprás oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy ha akarod, meg tudsz tisztítani, Jézus pedig azt mondja, akarom, tisztulj meg. És emlékszem, hogy én olyan reménytelen voltam, hiszen tudtam, hogy másnap műtenek, de azt is tudtam, hogy Istennek minden lehetséges, így hát én sem tudtam mást mondani, mint azt, hogy Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És azt kértem a szüleimtől is, hogy semmi más ne tegyenek, csak imádkozzanak értem. És aztán másnap nyilván izgultam, hogy jön a műtét, azért műtét előtt általában mindenki izgult. És nagyon érdekes volt az, hogy jött az orvos, és azt mondta, hogy össze lehet csomagolni, mert a műtét elmarad. És akkor nagyon kedvesen rám mosolygott, ránézett a Bibliámra, és azt mondta, hogy hát nem tudom, mi történt, de valahogy az, ami ott volt, már nincs és eltűnt. És pontosan tudta ő is, úgy, ahogyan én is tudtam azt, hogy az a valami, az nem valami volt, hanem valaki. Az élő Isten nyúlt bele az életembe, és meggyógyított. De azóta volt már több műtétem, és azért voltak betegségek, és vannak is, tehát azért ez nem így működik. Van, amikor Isten különleges szeretete így nyilvánul meg, hogy tesz csodát az életünkben. De ez nem feltétlenül alakul mindig így. A csodák létét nem lehet vitatni, de azt tudnunk kell, hogy a csoda kitől jön. Mert a gonosznak is van hatalma arra, hogy csodát tegyen, és tesz is. És ahogy az előzőekben elmondtam, bizony azok a praktikák, amelyeket a természetgyógyászok alkalmaznak, olyan erőből, illetve olyan erőtől származnak, amely Jézust utánzó, amely antikrisztusi, amely a sátán. És nagyon jól tudjuk azt, hogy Isten előtt ezek nem, hogy nem elfogadható vagy kedves dolgok, hanem utálatosak, hiszen jól ismerjük talán mindannyian azt az igét, ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslás tűző, se jelmagyarázló, kuruzsló vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Isten előre figyelmezteti az övéit, hogy jön a sátán, és bármilyen eszközt megragad, hogy elszakítsa az embert Istentől, és a maga oldalára állítsa. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Minden természetgyógyászati módszer önmegváltást hirdet, az ember képes magát megmenteni, megváltani a benne rejlő erők segítségével. Nagyon ismerősek ezek a szavak, hiszen a sátán elhitette az emberrel, hogy Istenné válhat, olyanok lesztek, mint Isten. És ma ezt sajnos nagyon sokan elhiszik. Ahogy ott az Édenkertben is elhitte, az első ember pár ugyanúgy nagyon sokan vannak ma is, akik elhiszik, alkalmazzák ezeket a praktikákat. Azt gondolják, hogy különleges képességek birtokába jutnak, és jutnak is, mert találkoznak transzcendens lényekkel, szellemekkel, magasabb intelligenciával, tehát a találkozás ez valóban létrejön, csak nem Istennel. Mert ezek mögött, a módszerek mögött Isten legnagyobb ellensége, a sátán áll, aki megtévesztő módon csalja csapdába az áldozatait. A sátán célja, hogy Jézus tanítványait is megtévessze. Tehát ez nagyon fontos, hogy minket, hívőket, keresztényeket nagyon okosan tud jönni, nagyon jó kis praktikái vannak, de tudjuk jól, hogy ő a hazugság atya. Tehát amikor ilyen módszerekkel találkozunk, bármennyire is kívánatosnak tűnik, bármennyire is keresztény emberek ajánlják, hívő testvérek, vizsgáljuk meg. És még egy nagyon fontos tapasztalata van annak, aki a természetgyógyásztól távozik, mert lehet, hogy a betegség megszűnt, de hogy mi történik az ember lelkével. Én úgy gondolom és úgy tapasztalom, hogy azért a lelki egészségünk fontosabb, mint a testünk. És hogy a lelkünk legyen rendben. Bár jó lenne, ha a testünkkel is minden rendben lenne, de azért a lelkünk fontosabb. És amikor elmegy az ember egy ilyen természetgyógyásztól, hát bizony aztán történnek nagyon érdekes dolgok, és a kérdés az, hogy lehet-e örülni az ilyen gyógyulásnak, ami az ember testét meggyógyította, csak éppen a lelkét károsította. Mert az ember testi panasza, betegség elképzelhető, hogy elmúlt, a beteg meggyógyult, de eközben sérült a lelke lett megkötözött. Jézushoz tartozó keresztény emberként távol kell tartanunk magunkat ezektől a módszerektől, hiszen ha besétálunk a sátán csapdájába, akkor elveszíthetjük az üdvösségünket. Ugye, mert mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, a lelkében kárt van. És keresztény emberként, hívő emberként nagy a felelősségünk azok felé, akik körülöttünk élnek, mert Isten őrállói feladattal bízott meg, hogy figyelmeztessük a körülöttünk lévőket. Sóként és világosságként ez nem mindig kellemes, sőt, néha kifejezetten nehéz és kellemetlen. Mert ez a világ minket maradinak tart, mert hát ezek olyan felvilágosult dolgok, és mi milyenek vagyunk, hogy nem használjuk ki ezeket, nem egyszerű őrállóként itt lenni ebben a világban. És én magam 7 évvel ezelőtt éppen ezért választottam a dolgozatom, ezt a témát, illetve ezt a címet, és azért merültem bele ebbe a témába, mert azt tapasztalom, hogy nagy a káosz ezen a téren. És nagyon fontos, hogy világosan lássunk, és nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi miből származik. És nagyon fontos az, hogy figyelmeztessük a másikat. Nagyon nehéz. És lehet, hogy a másik nem is fogja elfogadni, és azt mondja, hogy tényleg maradiak vagyunk, mert nem jól gondolkodunk, de ismernünk kell azért ezeket a dolgokat, ahhoz, hogy tudjuk képviselni, és azt, hogy Istennek mi a véleménye mindezekről. Amíg az Úr Jézus nem ismertem, én is azt hittem, hogy ezek fú, jó dolgok, és én is azt gondoltam magamról, hogy hú, milyen felvilágosult vagyok, így a rendszerváltás környékén én is belementem mindenfélébe. Én is csináltam agykontrollt, voltam ilyen energiát adónál, meg akupunktúrát végeztek rajtam. Tehát én is azt gondoltam, hogy hú, rendkívül felvilágosult vagyok, aztán olyan jó, hogy Isten beleszólt az életembe, és megmutatta, hogy hát bizony igen nagy sötétségben voltam, tehát a világossághoz igazából nem sok köze volt az életemnek. Hajlamosak vagyunk a világhoz igazodni, azért, mert a másik ezt csinálja, én is kipróbálom, de aki az Úr Jézust ismeri, annak hadd mondjam azt, hogy Jézus egy másik utat adott számunkra. És azt tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És amikor azt mondja az igénk, hogy különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, akkor legyünk tisztában azzal, hogy vannak idegen tanítások, jönnek ezek az idegen tanítások, megpróbálnak minket félrevezetni, és nekünk nagyon alaposan kell az Úr Jézusba belekapaszkodni, hogy el ne sodorjanak ezek a tanítások. Köszönöm szépen a testvérek türelmét és figyelmét, és még imádsággal fejezzük be, jó imádkozzunk. Úr Jézus, te látod a mi egyéni életünket, te látod azt, hogy ki közülünk milyen praktikába sodródott bele, és mi az, ami az életünkben talán ott van, ami nem tetszik neked, ami nem helyén való. Kérünk téged, hogy te bocsáss meg ezeket, és segíts, hogy tudjunk ezektől szabadulni, és egyedül rá tudjunk tekinteni, mint az életünk megoldására. Segíts, Úr Jézus, hogy nálad keressünk testi, lelki gyógyulást, és így benned tudjon meg nyugodni a mi szívünk és a lelkünk. Így áld meg bennünket, áld meg ennek a napnak a további részét, és add, Uram, hogy amit te készítettél számunkra, az valóban életté, gyümölcsé teremhessen mindannyiunk életében. Amen.